Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te valóban látsz és ismersz bennünket. Köszönjük, hogy jobban ismered annál, ahogyan mi ezt önmagunkat látjuk, ismerjük a dolgainkat. Köszönjük neked, hogy valóban úgy megáldottál bennünket, és annyi sok gazdag áldással gazdagított ezeket a napokat. Köszönöm, hogy ezekkel a bizonyságtételeken keresztül is úgy megerősödik az az ige, hogy ha te nem küldesz, akkor nincs ki elmenjen. Hálát adunk neked ezért, Uram, hogy úgy te nálad van a küldetés, te nálad vannak a valóban a missziónak a kulcsai, a kapui. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy akarsz bennünket is úgy vezetni. Köszönjük, hogy személyesen egyen-egyenként olyan csodálatos terved van velünk, akik itt vagyunk. Köszönjük, amikor megérezzük és megtapasztaljuk a te ölelésedet, Uram, az Atyának az ölelését. Köszönjük, hogy valóban bátorítasz, biztatsz bennünket a testvérek által, a igéd által. Kérünk tégedet, hogy úgy légy velünk, most, amikor el akarunk csendesedni a te igéd mellett, segíts meg, hogy valóban az üzenet onnan fentről jöjjön, mert valóban egyedül te tudod megnyitni az elménket, szívünket, lelkünket. Ezért mi, Úrunk, úgy kérünk tégedet, hogy úgy nyitogass, és segíts meg, hogy az én szívem, lelkem is úgy egyre jobban kinyíljon, felszabaduljon. Valóban, Uram, hogy a te hasonlatosságára. Kérlek, hogy valóban te légy az, aki megtisztítod a szívemet, lelkemet, az én belsőmet, hisz te látod, hogy egy éve, hogy itt együtt voltunk egy éve ezelőtt, és mennyi minden úgy történt az életünkben, és köszönjük neked, hogy tégedet kérhetünk, hogy úgy, amikor úgy hazautazunk és hazamegyünk erről a konferenciáról, úgy mindezek a üzenetek, amit itt elhangzottak, úgy melengessenek tovább a mi szívünket, lelkünket. És köszönjük a testvéri közösséget, Urunk. Köszönjük mindent. Ámen. Hát hálások nagyon vagyunk az Úrnak, hogy ismét együtt lehetünk, hogy János testvér hűségesen a munkatársaival együtt meghív bennünket, és hát nagyon jó, hogy itt együtt lehetünk. Úgy beszéltünk meg a testvérekkel, mivel hogy három helyről jöttünk, Sándor testvér Beregszázból, én Munkácsul, Gizi néni Dobronyból, ez olyan, mint három különböző helyről. Ezért úgy röviden mindegyikünkkel egy pár szót úgy szól, ami a szívén, lelkén van, és hát mint egy üzenet lesz ez számunkra. És hát ha az egyik ilyen érthetetlenül fog beszélni, akkor biztos a második értékesebb üzenet fog mondani. Vagy ha a harmadikon elalszunk, akkor a negyedik felébreszt bennünket. Nagyon örültem ennek a konferenciának, és annak, hogy annyi sok lelki testvérrel találkozom, akár a fiatalok körében, ahogy együtt voltunk, akár a idősebb testvéreknek életében, hogy mindannyian elérkezünk egy ilyen útnak az egyik szakaszából, mint ahogy Jákob megérkezett, ahol köveket épít, oltárt épít, és mindannyiunknak vannak különböző szakaszok, és ahogyan a fiatalokkal is beszélgettünk, nagyon jó volt arról beszélgetni, hogy sokszor az ember úgy érzi, hogy egyedül van kérdéseiben, hatalmas nagy kérdések előtt, ami az életére vonatkozódik, akár személyes, akár bármilyen területére. És kiderült, hogy ahogy két testvérnő megszólalt a fiatalok között, fú, mondom, hát ezek hasonló dolgokkal küzdenek, mint én. És hát csodálatos dolog, hogy az őszinteség mit tud előhozni, hogy az ember azt vesz észre, hogy nem egyedül van. Úgy 5 éve körülbelül Isten kegyelméből munkálkodhatok a cigány testvérek között Kárpátalján, és úgy vettem észre, hogy valóban minden lelki munkához szükséges Istentől megbízatás. Tehát tényleg úgy nem lehet végezni lelki munkát, és egyre jobban jövök ráfele ezekre a dolgokra, nem csupa lelkesedésből, nem csupa örömből, mert egy ideig ez tart, ugye ahogyan a testvérnünk összefoglalta a témába a kérdéseket, hogy mik azok a homályok, meg stb. Ugye mi akadálya vannak ezeknek a dolgoknak, hogy ugye ami a saját magunk lelkesedéséből van, az előbb-utóbb így megtorpannak ezek a dolgok. És nagyon-nagyon fontos ilyen ige megvilágítja a szívemet, lelkemet egyre jobban. A Rómaiakhoz írt levél 10. rész 14. verséből. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, mi kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. És ez az ige úgy nagyon megérintette az én szívemet, lelkemet, hogy hogyan hirdessék, ha nem küldettek el. Tehát itt kezdődik a hirdetésnek az alapja, hogy valaki elküld. És hát úgy gondolom, hogy a keresztény életemnek is ez az alapja, hogy Isten meghív. Tehát Isten hív meg, és Isten egy ilyen életre szóló dolgot ad, hogy mindannyian Istennek a misszionáriusa vagyunk, amikor ő elküld. És kit hova küld el, kit nagyon csodálatosan hallottunk a bizonyságtételbe, kit anyának küld el, hogy gyermekeit nevelni. Ez egy óriási nagy misszió, hogy a gyermeket nevelni. Kit hova küld el, de a legfontosabb az egésznek az, hogy Isten küld el. Ott döbbentem rá ilyen két apró dologban, hogy megéltünk úgy kárpátaljai cigántestvérek között csodálatos nagy lelki megmozdulásokat, nagyon sok áldást, ugye, mint Gizi néni, meg Sándor testvér is tudják, hogy milyen csodálatos dolgokat éltünk meg a János esem, meg a többiek is. És azt vettem észre egy idő után, hogy olyan ez az egész misszió ő közöttük, a cigántestvérek között, hogy igazából megtért emberek és asszonyok olyan hatalmas lelki küzdelemekkel küzdenek, akár hát nagyon nagy depressziós, mélységes küzdelmekkel küzdenek, hogy ott emberi segítség, de úgy gondolom a mi életünkben is, és egy embernek is az életében, hogy ha nem Istentől van a gyógyulás, lelki gyógyulás, úgy segíteni nem tud semmi. És így döbbennek rá egyre jobban az, hogy tehát mennyire fontos valóban abban a munkában, vagy abban a, úgy nem a munkában, nem jó szó ez, hanem abban a szolgálatban részt venni, ahol Istennek a drága jelenléte van ott. És ez engemet egy másik dologra nagyon, nagyon vitt, hogy hát hogyan lehetek elküldve, bárhova, akár a családban, akár bárhova. Ugye Jézus is a tanítványoknak mondja, hogy kérjetek az aratás urát, hogy adjon munkást az ő szolgálatában. Tehát látjuk azt, hogy ez az egész minden, ez Istentől ered, Istenből ered, és nem úgy a saját lelkesedésből. És nem akarok nagyon belemenni ezekben a dolgokban, bizonyos problémákban, de hatalmas nagy, ahogy a testvérünk itt mondott bizonyságot, hogy különböző problémák jönnek, amik nagyon eltántorítanak, úgy érzem, hogy hát szintén, hogy nem csak úgy egyes az életben, hanem más testvérek életében is ez van. És valóban azt látom, hogy ennek két oldala van. Az egyik oldala az, hogy Isten állít be szolgálatba, a másik oldala az, hogy ahogy Isten egy ilyen megtisztított edényt tud beleállítani a szolgálatba. És az én szívemnek, lelkemnek, hogy rövid legyen ez a vágya, hát remélem őszinte ez a vágy, bár kérem az Urat, hogy őszintévé tegyen, hogy tisztítson meg, mert indulatokkal, mert különböző dolgokkal, ahogy hallottunk a héten is, úgy Isten nem tud munkálkodni. Nem tud munkálkodni, ha a szívemben, lelkemben neheztelések vannak, ha a szívemben, lelkemben különböző emberekre, különböző dolgaim vannak, akkor ebből mi sugárzik ki? Lehet, hogy kívülről mosolygok, amint tényleg nem direkt van, hanem az ember szeretne nem átadni a keserűséget a másnak, de viszont mégis nincs rajta az az áldás, mert az Úr úgy van a mi szívünkben, lelkünkben, ahogy itt csodálatosan megfogalmaztak a konferencián, hogy átvilágít, tényleg mint egy napsugár az üvegen keresztül. És ha koszos az az ablak, be van karcolva az az ablak, akkor egyszerűen az a napsugár megtörik, nem látni abban a ragyogásban. És az Úr úgy megnyugtatta az én szívemet, lelkemet, amikor hatalmas nagy ilyen lelki viharokon, úgy, amit csak a szívemben, lelkemben csak úgy éreztem, nem történt ez kívülről semmi, úgy megnyugtatta az én szívemet, lelkemet, hogy fogom a te kezedet, csak légy szorosan mellettem. És megmondom a testvéreknek, hogy úgy is lehet végezni missziót, vagy szolgálatot, vagy bármit, hogy valóban az ember meg van terhelve, és ez a terhelés, ez nem a külsőnek a hatására van, hanem ez az óemberemnek, a hamis rálátása a dolgokra, és valóban ez annyira meg tud keseríteni az óembert, az embert, a szívemet, lelkemet, hogy nem tudom helyesen látni embereket, és nem tudok egyáltalán Krisztusi, Jézus Krisztusi lelkülettel bírni. És ez hihetetlen módon, ez sugárzik ki aztán az egész mindenségre. És valóban a kis picike ilyen üzenetem, amitől félek én önmagam is, hogy igazából tényleg a hirdetés, meg az az egész szolgálat, akár a családban, akár a gyűleg, vagy akárhol, nem azt, amit teszek, nem azt, amit mondok, nem azt, hanem ilyen láthatatlan világban, hogyha az Úr kegyelmében járok, akkor Isten előre elkészíti embereket, dolgokat, szituációkat. Egyszerűen az ember nem addig lehet egy másiknak annyit bizonyított bizonyos dolgokat, de amikor Isten szerint van az én szívem, lelkem, akkor megyek és csak csodálkozom. Hogy az az ember rögtön nyitott? Hogy a családban a gyermek? Hogy a itt vagy ott teljesen más is? Tudom, hogy ezek egy picike, csak egy kicsi átélések. Nem tudom, hogy a testvérek hogy megértenek-e vagy nem. De valóban nagyon tud rombolni az embernek a saját szíve, az énje, gondolatai, saját emberi igazsága, nagyon sok minden, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az Úr úgy átitatja a szívemet, lelkemet. A napokban, nem is a napokban, hanem ezekben az időkben az ige mellett egy lelki könyvet olvasgatom. A Oswald Chambers írta a Isten tanítványa, tehát Elküldelek titeket. Van egy olyan nagyon jó kis könyv, és igazából ott ezeken keresztül Isten egy ilyen tanítást is ad, ugye a lelki szolgálatokon keresztül is, ige hirdetéseken keresztül is, de elsősorban az ő igéjén, a Biblián keresztül, hogy valóban ez az egész dolog Istenből kezdődik, Istentől kezdődik, és az ő dicsőségét. Hát ebben van úgy a szívem, lelkem, hogy ez legyen úgy jellemző az én szívemre, lelkemre, úgy kérem az Urat, hogy valóban, amit teszek, az őtőle kezdődjön, őtőle induljon, őtőle legyen, azt ő megáld, előre elküldi az ő szabadítását. Hát így röviden, úgy összefoglalva ezeket a gondolatokat és ezeket az igéket, és úgy ilyen állapotban úgy vagyok mostanában, hogy az Úr azt úgy érzem az én szívemben, lelkemben, hogy úgy nem valamit tenni, hanem várjak, simuljak oda az ő kezéhez, az ő szívéhez, lelkéhez, és egyre jobban szabadítson, tisztítson az óemberemnek, az én lényemnek különböző dolgaitól, hogy rendbe jöjjenek ember és embertárs között kapcsolatok, tehát egymással való kapcsolat, emberek és embertárs között, és ebbe ez csak úgy tud létrejönni az én életemben, szívemben, lelkemben, ha Istentől való békesség van ott, és nincs semmilyen sértődés, semmilyen fájdalom, semmilyen más dolog. Tehát meg kell, hogy Isten gyógyítson, jobban és jobban, hogy gyógyulás tudjak lenni ott, ahol vagyok. Akár magyar testvérek között, akár cigány testvérek között. És most pedig szeretnénk elénekelni egy éneket Sándorral, és utána a másik lelki testvér következik. Hát nem tudom, hogy mennyire érthető volt bizonyára ilyen kódolós beszédben beszélgetem, de csak üzenetet akartam elmondani. Tehát ugye a szolgálatról, meg egyéb dolgokról már úgy éveken keresztül már annyi mindent látunk, meg beszélünk, hogy igazából csak az üzenetet szerettem volna úgy átadni a testvéreknek.
Az ajtó előtt állok és zölgetek, nézd meg szíved ajtaján, szíved ajtaján. Rajtad áll. szíved ajtaján. Ó, halld meg hangod, és válaszolj, hogy veled együtt vacsorál. Kérdezed ki az, aki Jézus vagyok, Isten fia. Életem adtam a bűnös emberért, hogy ne kelljen meghalnia. Ó, halld meg hangod, és válaszolj, nyisd meg szívem ajtaján. Ó, halld meg hangod, és válaszolj, hogy velem együtt vacsorálj.
Hát kicsit gyengén,
hát az igazság, hogy már néhány éve nem munkálkodunk együtt a cigány missziókból, sokat énekeltünk, és a cigány misszióban az a jó főleg, hogy ott nincs kotta, meg nincs falra vetítés, ott minden kívülről énekeltünk, és hát mindig cigány klímásra húzták a zenét, de mielőtt egy kicsit tovább mennénk, és hát gondolom, hogy eléggé elfáradtunk már, és volt ilyen eset a Bibliában, amikor elfáradt a tömeg, és mégis a végén áldást kapott mindenki, még a végére jutott az eledel nekik. Végig volt, itt végig volt eledünk, de voltak olyanok, olyan emberek, sokan, sok ezen, akik eledel nélkül napok sora hosszá. Ez egy nagy dolog. Hát ma ilyet meghirdetni, mondjuk egy konferencián, nem tudom, hogy vajon hogy lenne, de ez biztos a lélek ajándéka, az emberi erőködés meg. Már sokan próbáltak már sokféle dolgot utánozni a Bibliával, aztán ez nem ütött ki, de ha a lélek megérinti a szíveket, akkor minden lehetséges annak, aki hisz. Szeretnék egy éneket elénekelni, hát igaz, nem vagyok én egy gitáros, otthon szeretik mindig a családban gitározni, nincs ilyen komplexusom. De a modern embernek ilyen sok mindenféle mindenféle olyan bogara van, új bogarak vannak, és hát nem lehet mindegyikre azt mondani rögtön, hogy rossz, meg nem tudom én, meg hogy rossz, amit csinálnak, mert úgy vettem észre, én egy kicsit amellett vagyok, hogy ha én el tudom fogadni a másik embert, amilyen, meg ha tudom szeretni azt, amit ő szeret, persze egy éles határ kell, hogy legyen, és a lélek szentlélek vezetése, akkor könnyebben elfogadhatóval teszem az evangéliumot a számára. És valahol szeretném, hogyha ez az ének is valami ilyesmit szolgálna, amit megpróbálok most. Majd aztán a testvérek megmondják, hogy mi benne az ismerős.
Elmentem az úton egy magam, senkire se hallgattam. Minden emberen átgázoltam, de sehová se jutottam. Nézd, holva mész, sehová sem tartottam. Nézd, holva mész, elveszel a vitákban. Mint hogy egy hangot hallottam, kiáltott a pusztában. Megállítani próbált engem, de én le sem pipáltam. Nézd, hova mész, sehová sem tartottam. Nézd, hova mész, nem biztos, hogy holnap vagy. De a hang követett is, aki jött utánam a sötétben. Szeliden hívott és suttogott, azt suttogott, hogy ő lesz az életem. Lásd, hova mész, lásd, hova mész, a kertem meghaltam. Lásd, hova mész, bárhova mész, hiú szavam veled van. Még gyorsabban futottam, és annál jobban elbuktam. Végre én a harcot feladtam, s azóta Jézus Krisztus az én Uram. Lásd, hova mész, bárhova mész, örök élet ragyog rám. Lásd, hova mész, bárhova mész, sok munka még vár itt rád.
Na kedves testvérek, mi a vonatkoztatás? Sláger. De csak a dal van. Hát ezt ilyen utcai evangelizációkra készítjük, van belőle több is, hát az Úr megáldja. Ezt nem kimondottan templomi zenének, hanem az utca emberének szántuk, de szerintem célt ér ott is, hiszek benne. Na, hát én nem arról vagyok épp híres, hogy szükszavú ember vagyok, de imádkoznak a testvéreim azért, hogy tényleg megfelelő módon legyen minden történne. Nagyon jó volt a konferencia, és hát két keresztény ember van, az egyik, aki jól van, már én a tényleg keresztény emberekről beszélek, a másik meg, aki hát kevésbé van jól. És hát úgy tapasztaltam, hogy aki jól van, az nem annyira tudja megérteni, aki kevésbé van jól, holott pedig ő is volt olyan, vagy lesz, és fordítva. Ez nem baj, mert Isten azt akarja, hogy az igazi belső közösségünk vele legyen. Mire van szükségünk? Elhangzott sok mindenre. Van szükségünk ahhoz, hogy amellett, hogy Jézus Krisztus az Úrunk, megváltunk, de hogy a munkánkban gyümölcsöző életet éljünk. Isten egy olyan dolgot szeret na velem mélyebben megpecsételni, amit egyszerűen a Biblia úgy nevez, hogy bölcsesség. És erre kellett ráébrednem nekem, hogy igazából bölcsességre van szükségem. Nem tudom kierőszakolni Istentől azt, hogy nagyon tiszta legyek. Nem tudom imádságba kierőszakolni azt Istentől, hogy annyira engedelmes legyek. Nem lehet időnap előtt elkészülté tenni a szobrot. Azt Isten dolga, hogy csinálja. Biztos, hogy van nekem részem benne, de viszont bölcsességre van szükségünk, hogy mindazt, amit Isten végez bennünk, azt fel tudjuk ismerni, hogy az ő végzi. Amit végez általunk, ahhoz bölcsességre van szükségünk, hogy tudjuk végezni okosan. És amit végez másokba és mások által, hogy felfedezzük azt, hogy az Isten munkája, ehhez is külön bölcsességre van szükség. Így írja ezt a példabeszédek könyve, második fejezetében, harmadik verstől. Bizony, ha bölcsességét kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod azt, mint az elrejtett kincset, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Jobban keresd a bölcsességet mindennél, minden szerzeményeden bölcsességet szerez. A bölcsesség az utcán kiáll, tereken hallatja szavát. Lármás utcasarkokon kiállt, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait. Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolók a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet. És mit kiállt a bölcsesség? Térjetek meg, ha megdorgálak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igémet. Bölcsességre van ahhoz szükségünk, testvérem, Isten bölcsességére, hogy megértsük, hogy mi történik velünk itt Európában. Mi történik Afrikában, Indiában és Kínában. Meg kell azt látni, kedves testvéreim, hogy Istennek hatalmában van adni és elvenni. Meg kell azt érteni, hogy nem mehet senki az Úrhoz, ha csak nem nyomorúságban van. A gazdagok nehezebben mennek be az Isten országába, tehát terve a tűfokán. Ha olyan hasonló eredményeket szeretnénk elérni, amilyen Afrikában van, a nyomorult földeken, ahhoz előbb nyomorúságunkba kell esünk. Igaz, van olyan, hogy Izrael nagyon jól létbe él, és Isten bűnbánatra hívja őket, de megtértek? Nem. Hanem belevitte őket a nyomorúságba, a babiloni 70 évbe, és ott már a nyomorúságba elkezdték az erőjüket toborozni. Bölcsességre van szükség ahhoz, hogy ne féljünk, ne ijedjünk meg túlságosan attól, ami nagy, hatalmas árnyként próbál minket, miránk nyomást gyakorolni. Hogy félünk például a homoszexualitástól, meg a hasonló dolgoktól. Biztos, hogy félnünk kell, mert azt mondja az ige, hogy ne tedd. De kinek mondja először parancsba? Nem a világnak, hogy ne legyenek. Azt nem mondta, hogy nem lesznek homoszexuálisok, hogy nem lesz ebben baj, probléma. Azt mondja, te ne tedd. Ábrahám nem olvassuk azt, hogy a körbevette Sodoma Gomorra földje, határos volt az ő területei velük, ahol ez a sok fajtalankodás ment, de nem az a problémája volt neki, testvéreim, hogy mostan az ő szolgálói homoszexuálisok lesznek. Nem ilyen problémákkal küzdött, hanem abba küzdött, hogy Isten ígéreteit hogy tudja kívánni, és hogy tudjon ahhoz hűségesen ragaszkodni. Az ördög mindenféle sötét árnyak és kísértés által megpróbál Isten népek közé félelmet, homályt, bizonytalanságot támasztani. Beszéltünk ma a kis csoportban arról, hogy ez olyan, mint azok a hullámok, amelyek el akarták nyelni a tanítványokat, vagyis legalább a tanítványok azt gondolták, hogy most már mindjárt rögtön elveszünk. Sokan gondoljuk így sokszor, hogy mindjárt elsüllyed a hajó, de hová süllyed? Hol nincs ott az Isten? Beszéltünk arról is a kis csoportban, hogy mi a jó cselekedet. Egy nagyon jó példa, a Örömhír klubos kis gyerekeink jó cselekedeket gyűjtögetnek egész héten, a szüleik felírják nekik, akik még nem tudnak írni, akik tudnak írni, hát becsületükre váljon, hogy felírják maguknak, aztán kapnak valamilyen kis ajándékot, és milyen dolgok szoktak beleírva lenni ezekbe a jó cselekedetekbe, hogy megvetettem az ágyam, hogy megpucoltam a cipőm. Hát mondjuk egy 3-4 éves gyereknél beszéltünk arról, hogy még ez lehet, hogy jó cselekedet. De amikor 5 éves elmúlt ez a kötelessége, ez nem jó cselekedet. Ha azt tesszük, ami a kötelességünk, ha egyáltalán tesszük. A jó cselekedet, az valami olyan dolog, egy olyan emberséges bánásmód, ami a másik javát szolgálja akkor is, ha ez nekünk árunkra van. Mert az igazi szeretet életét adja barátaiért. Mint ahogy Ábrahám elment és kimentette Lótot. Ha vannak olyan evangélikus gyülekezetek nyugaton, ahol a homoszexualitás a probléma, akkor küldjünk oda misszionáriusokat. Mert lehet, hogy van ott valaki, aki nem ért egyet vele és szenved. Keressük fel őket. Kár sopánkodni azon, hogy nő a sötétség, pedig fényleg és ragyog a világosság. Bölcsességre van ahhoz szükségünk, hogy meglássuk azt például, hogy a keleti világ milyen sok nyomorúságot látott meg, és milyen sokáig készítette Isten azt az ébredést. Amikor Európában volt ébredés, én tudom ezt, mert egy világmisszióban dolgozok, és ott mindig hajtsák a nyugati vezetőket, és mindig szemrehányják neki, hogy a távol-keleten milyen sok munka folyik, milyen nagy az ébredés, és itt a nyugati vezetők szinte nem csinálnak semmit. Elfelejtik azt, hogy volt nyugaton ébredés. Volt nyugaton munka. Isten munkálkodott. Átformálta az egész kontinensnek az egész természetét, a lényegét, a kultúráját. De az idők és az idők eljövetele Isten kezébe van. Nincs ez hatalmunkba, testvérek. Kérdezték ezt a tanítványok. Mikor és mi lesz meg? Nem az én hatalmamban van, a tiétekben meg még annál inkább nem. Hogy mikor, hol támaszt Isten ébredést. Nem lehet azt mondani, hogy mi rosszabbak vagyunk azoknál. Isten az, aki az egyik edényt tisztességre, a másik edényt pedig gyalázatra teremt. Megteheti ezt velünk is. Izraeltől elvétetett a kegyelem és a pogányoknak adatot, mert visszaéltek vele. Igaz, hogy sok nyomorúság és bűn terheli az egyházat, de miért a 12 tanítvány? Azért lett 12 tanítvány, mert olyan átadott volt az élete? Vagy csak azért, mert Isten elhívta őket? És aztán lassan tisztogatta, és amikor eljött az idő, használta őket. Ők tudták, hogy mi lesz. Nem tudták. Tudták, hogy pünköskor 3000-en meg fognak térni. Nem tudták. És próbálta valaki, utána Pál apostol próbálta ezt a... Próbálta ezt a modult követni? Nem. Nem mondta egyik gyülekezetnek se, hogy adjátok el a vagyonotokat. Amit szívből teszünk meg, testvéreim, ezt nem lehet leutánozni. Jó egymástól tanulni, jó összhangba lenni testvérekkel. Amikor Samáriában ébredés volt, Fülöp által, egy ember által, akkor utána ment Péter és János, és rájuk szállt a Szentlélek. Mert bölcsességet kínált Isten a samáriaiaknak. Ahol van ébredés, menjünk oda, és segítsük a munkát. Ahol Isten nyit kapukat, oda kell menni. Pál nem oda ment, ahol Isten bezárta az ajtókat, hanem oda, ahol kinyitotta. Ahhoz, hogy tényleg jól felmérjük a helyzetet az egyházunkban, én ezt saját tapasztalatomban venni, mert most én nem okoskodni akarok se fölötté bölcselkedni, se nem azt mondani, hogy én bölcs vagyok, mert azt mondja a példabeszédek, aki bölcs akar lenni, az legyen bolondá. Én elfogulatlan vagyok, én csak ennyit mondok. De ha az én hegyházamban lennék, és ezekről a problémákról beszélnénk, én is nagyon elfogult lennék, de jó, hogyha ezek az elfogultságoktól valamikor meg tudunk szűnni. Mert hogy igazán felmérjük az egyházba a helyzetet, ahhoz teljesen elfogulatlannak kell, hogy legyen a szívünk. Mi az, hogy teljesen elfogulatlan a szívünk? Az, hogy feltétlen nélkül szeretünk. Feltétlen nélküli szeretet, aki nem csak azokat szereti, aki őket szeret, hanem azokat is, aki esetleg gyűlöli és üldözi. Ez a mi tanításunk, és Isten így tanít minket, lehet, hogy az egyház által. Nagyon tetszett az a mondat, hogy a mosoly a legrövidebb út két ember között. Ezt tapasztaltam. A szívből jövő mosoly. Mert a mosoly könnyen lehűl az arcunkról, ahogy tapasztaltunk. Ha esetleg nem valami olyan gyorsan olyat akarunk, nem olyan gyorsan hallunk olyat, amit szerettünk volna hallani. Gyorsan lefagy a mosoly az arcunkról. De meg lehet ezt újítani könnyen. Hogy ébredés legyen az egyházunkba, nem feltétlen a nagy tisztaság, sőt, azt mondja az ige, hogy ahol megnövekedett a bűn, jobban kiárad a kegyelme. Pál mondja rögtön ugyan, hogy akkor vétkezzünk, hogy még nagyobb kegyelmet kapjunk. Távolá legyen tőlünk. De ne írjuk le azt, ami még nincs megváltva. Mert Isten a bűnösökért jött. Ahhoz, hogy ébredést legyen a gyülekezetünkben, a családunk, kell kezdeni. Ezt megtanultam. És hol vagyunk még attól? Hol vagyunk attól, hogy a családunk az Isten tisztelet helye legyen? Hát tisztelet a kivételnek. Bölcsességre van szükségünk. Mert ha valaki felettes, mert azt mondja az ige, felettébb senki ne bölcselkedjen, mert felettébb senki se bölcs, és felettébb senki se tiszta, és felettébb senki se szent. De mégis Isten bölcsességére van szükségünk ahhoz, hogy meglássuk azt, ne arra pazaroljuk az erőnket, amivel a sátán be akar ugratni minket.
Mert minden keresztény ember szíve vágyja az, hogy egy jó, tökéletes gyülekezethez tartozzék, amit már sokszor hallottunk. De nem vágyja az, hogy elfogadja azt, ami van. És hogy lehet ellenállni a gonosznak? Hogy elfut tőlünk, ugye ellen lehet állni. Hát úgy lehet ellenállni, hogy nem hátat fordítunk a nyomorult embereknek, akik a gyülekezetünkben vannak, akik nyomorúságot okoznak az egyháznak, vagy nyomorúságot okoznak nekünk, mert nem biztos, hogy ők bűnösebbek, mint mi, vagy rosszabbak. De nyomorultak. És a nyomorulton hogy lehet segíteni, kedves testvéreim? Szóval, ahhoz, hogyha esetleg az egyház vezetők kemények, ahhoz mi hozzájárulunk. Mert ha ők ennyire kemények, mi még annyira kemények vagyunk hozzá, és ha kettőt összeadjuk, akkor az már dupla keménység. És sokszor mi vagyunk azok, akik megkeményítjük az egyház vezetőink szívét. Én a saját tapasztalatomból mondom. Mert könnyű nekem ott énekelni a tömegbe, de ha kijöttem, mi volt? Megállt a tudomány. Ugye? Megállt a tudomány. És könnyű kritizálni a székekből azt, aki a szószéken van. És az, de lehet egy ilyen pillanatra, micsoda nagy dicsőségbe lehet öltözni, hogy egy kicsit itt vagyok a szószéken. De mi lenne, ha évekig ezt kellene csinálnom, és mindig itt lennék a fényözőmbe? Nem biztos, hogy tetszenék. Szeressük azt, akit nem tudunk. Ez a bölcsesség. És ez az Isten félelem. Ki úgy tudja fele barátját szeretni, mint önmagát, betöltötte a törvényt. Fogadjuk el azt, ami van. És higgyük azt, hogy Isten nem csak modulok és példák által, példákon keresztül tud köztünk ébredést fakasztani, hanem az ő bölcsessége által, ami rég adatott, csak nyitott szemmel kell járnunk. Jobban szeressük a bölcsességet mindennél, jobban szeressük Isten félelmét mindennél, és ha az Úr is úgy akarja, és élünk, akkor aratni is fogunk. De ne restüljünk meg. Azt mondja a balga, hogy szél van, felhők jönnek, nem vetek, így csinálunk mi. De aki szelet nézi, az soha nem fog aratni. Vessünk, szántsunk mélyre. Szántsatok új ugart, új szántóföldet. Ha nem fogadnak egyik városba titeket, rohanjatok a másikba, igen. De vajon miért nem fogadnak minket? Azért, mert makacsul ragaszkodunk a saját látásunkhoz, vagy azért, mert még már vérünket is kiontottunk azért. Szerintem még vérig nem álltunk ellen. Lehet vannak olyanok, nem tudom, hogy köztünk vannak-e. Hát Isten adjon bölcsességet, lehetne prédikálni nem tudom hány napig, de keressük a bölcsességet, szerezzünk minden szerzeményünkön bölcsességet, mert minden aranynál fontosabb a bölcsesség, és minden gazdagságnál a tisztelet. Isten áldja meg a gyülekezetet. Köszönöm szépen.